Mit jelent az, hogy etológia?
Az etológia az egy viselkedéstan, így nagyon röviden lefordítva, hogy az állatoknak a viselkedésével foglalkozik, azt elemzi, és hát itt nem csak a gazdasági haszonállatokéról, hanem házi kedvenceinkről is beszélhetünk, azokkal is, illetve a vadonban élő állatok viselkedését is kutatja, vizsgálja, elemzi, ami nagyon hasznos abban a szempontból, hogyha esetleg véletlenül valamelyik fajt meg kéne menteni, akkor elengedhetetlen ez a tudás is, mert ugye a viselkedésük, a szokásuk az fontos akár egy tartásnál is. Gondolok itt a ex situ védelemre, ez azt jelenti, hogy egy fajt kiemelünk a környezetéből, bezárjuk egy területre, és ott próbáljuk védeni, szaporítani. Ugye az állatkertek ezek legjobb példa erre a témára, az ex situ védelemre, ez egy ilyen természetvédelmi fogalom, és hát, hogyha nem tudjuk az állatnak az igényeit, nem csak a biológiai igényeit, hanem a viselkedés igényeit is, akkor bizony bakot lőhetünk abból a szempontból, hogy ott van nekünk az egyed, életben marad, de éppen valamiért nem szeretne mondjuk szaporodni, és hát az azért is lehet, mert nem érzi jól magát.
És ön milyen állatokkal foglalkozik, melyik állatok viselkedését próbálja jobban megérteni?
Én alapvetően nevezzük így, hogy a húsmarhákkal, ugye azon szarvasmarhákkal, akiket a húsáért tartunk. Itt konkrétan a szürke marháról és a házi bivajról van szó, amit én egy pár éve figyelek és vizsgálok. Egyébként Amerikában éltem egy évet, és ott anguszokkal foglalkoztunk, és ott figyeltem föl bizonyos viselkedési jegyekre, illetve olyan dolgokra, ami utána a saját munkánkat megkönnyítette, mivel tudtam, hogy az állat mire hogyan reagál, és nem volt mindegy, hogy ugyanazt a munkafolyamatot 4-5-en hajtjuk végre, vagy akár egyedül is meg lehet csinálni ugyanannyi idő alatt. Saját kényelmességem miatt kezdtem el figyelni az állatok viselkedését és szokásait. Itt ugye az angusz húsmarháról van szó, egy fekete marha, amit az amerikák nagyon szeretnek, hamburger húsba fogyasztják, úgyhogy itt az a fő marha az Egyesült Államokban. És tényleg nagyon hasznos viselkedéseket sikerült megfigyelnem, és azt utána alkalmazni egy-egy terelésnél, mozgatásnál. Sőt, hát van egy olyan dolog is, a marhák adnak bizonyos hangokat. Ez nem mindig van, bizonyos szituációkban adnak bizonyos hangokat. És észrevettem azt, hogy a tehénnek van egy úgynevezett kedves bőgése a borja irányába. Ezt már el és közben elkezdi hallatni, és ez egy kapocs kialakulásának egy elengedhetetlen eleme. Ugyanis a borjú az anyját később a hangjáról fogja elismerni, illetve hát a tehén a szagáról a borját, de az most egy másik dolog. Hát ez a hang, ez egy fontos dolog abból a szempontból, hogy a borjú nyugalmat érezzen, illetve tudja azt, hogy melyik az ő tehene. És Amerikában történt az, hogy, meg hát azóta itthon is, hogy vannak olyan tehenek, akik nem akarják elfogadni a borjaikat, annak is különböző oka van, majd kitérhetünk rá, viszont van olyan is, sajnos, hogy megszületik egy borjú, és elpusztul a tehén. Na, ilyenkor két választás van, a leülés most ebben nem tartozik bele, két választás van, egyik az, hogy saját erőből tejporral felneveljük azt a borjút, ami azért nem feltétlenül szerencsés, mert nem fog úgy fejlődni, mint hogyha rendes tehéntejet inna, illetve azért ez egy jelentősebb összeget jelent, ugye a tejpornak a megvásárlása és a borjúba való befektetés. A másik út az, hogyha szerencsénk van, és nagy Guyánál ez általában összejöhet, van egy olyan tehenünk, vagy akár több is, akinek éppen egy-két napja pusztulhatott el valamiért a borja, tehát van neki teje. Na most ugye alapvetően nem feltétlen fogja az a tehén ezt a borjút megtalálni, szeretni és felnevelni, hanem segítenünk kell neki mind a borjúnak, mind a tehénnek, hogy ez a kapcsolat kialakuljon. Ugye itt idegen tehénről és idegen borjúról van szó. És Amerikában volt az, hogy észrevettem ezt a hangot, és reggeli, déli és esti rutin volt az, hogy a tehenet nyakfogózni kellett, a borjú szépen aláment a tehénnek és kiszopta a tejet, viszont amint elengedtük a tehenet a nyakfogóból, azon nyomban ezt az idegen borjút, mivel ugye a borjúnak más volt a szaga, mint az ő fejébe rögzült, mindig rúgta és bántotta. És hát én elkezdtem bőgni azon a hangon, utánozni azt a hangot, amit a tehén hallat a borjának, és teljesen lemerevedett a tehén, elkezdett engem figyelni, a borjú gyönyörűen aláment, kiszopta a tejet, és onnastól szerette. Na most, hogy ez miért van, fogalmunk sincsen jelenleg, viszont ez 2014-ben volt, és azóta itt minden évben van ellés, több száz borjú születik, és akad ugyanilyen szituáció, és én ezt próbálgatom. Befogjuk nyakfogóba a tehenet, legugolok elé, és elkezdem ezt a hangot utánozni. Tehén figyel rám, ennek a ritmusa és üteme az ő lélegzetéhez igazodik, és utána, amikor már látom, hogy rám figyel a tehén, elkezdem a ritmus lejjebb vinni, ezáltal látszik, hogy megnyugszik. Ez azért nagyon fontos, mert közben hátul ugye a saját borját, amit nem akar elfogadni, vagy idegen borjút, próbálnak a kollégák alárakni, hogy szopjon, vagy hogyha a borjú valamilyen gyengébb, vagy a szopási reflex nem túl erős nála, akkor pedig fejik ki az úgynevezett föcstejet, ami az ellés után az első 12 órában áll nagyon jó minőségben rendelkezésre, és elengedhetetlen, hogy a borjú megkapja. És hát ugye nem mindegy, hogy egy ideges, feszült jószág van a nyakfogóba, vagy egy nyugodtabb. És azt vettem észre, hogy ezzel a hang utánzással meg tudom őket nyugtatni. És hát elejébb a furcsán néztek rá, mint a kollégák, amikor először ezt csináltam, de azzal játszottam, hogy abban hagytam ezt a hangot, és rá pár másodpercre megint fölpörgött az állat, mérgesebb lett. Utána megint elkezdtem, gyorsan megint egy perc alatt lenyugodott, és hát a második tehén óta már mindig kérik a kollégák, hogy álljak már elé, és úgymond bőgjek a tehénnek. De ez csak egy példa így a sok közül, ezen kívül még rengeteg olyan viselkedés, megfigyelés van, ami nekünk utána akár gazdasági hasznot is hoz, vagy ha nem is feltétlen konkrétan mérhető gazdasági hasznot hoz, hanem megkönnyíti a munkánkat, ami azért nem mindegy. Számunkra is kevesebb stressz, az állatnak is kevesebb stressz, hogyha tudjuk a viselkedését. Gondolok itt olyanra, hogy például a folyosó, amire bejön az állat, ugye kezeléskor, az ne egyenes legyen, hanem legyen benne egy kis ív. Ugyanis amikor természetes körülmények között megijed a gulya, akkor elkezd körkörösen szaladni. Ez egy velük született tulajdonság. Hogyha a nyakfogóhoz vezető útba kis ívet teszünk, vagy akár egy félkört is, akkor ő azt hiszi, hogy odatér vissza, onnan indult, és sokkal nyugodtabban és bátrabban végigmegy azon a folyosón. Ezt persze nem én találtam ki, Temple Gardin nevezetű hölgy, aki autista, ő több évtizeddel ezelőtt Amerikában ezt például megfigyelte, ezt a körkörös mozgást és a folyosók kialakításának, az ívének a hasznosságát, és hát azóta az amerikai telepek több mint 50%-a ilyen módszerrel készült, én is olyan helyen dolgoztam, ahol ez a karám kialakítás volt, és hát egyedül tudtam terelni a marhát, még itthon, ahol nincs ilyen kialakítás, van, hogy 4-5-en is kellenek, hogy a marha arra menjen, amerre az ember szeretné, hogyha ez nincs rendesen kialakítva, és hát ugye ez több energia, több ember, és hát ez a stressz, amit mondok, embernek, állatnak azért a sokkal magasabb, úgyhogy ezekre nagyon érdemes odafigyelni.
És a szürke marha, hogy jött a képbe, őket miért kezdte el megfigyelni, és ott van esetleg valami hasonló történet, amire már jutott?
Igen, én a Tiszatáj közalapítványnál dolgozom, és a közalapítvány rendelkezik 500 szürke marhával, és körülbelül 100 divajjal. Ebből 170 környékén van például a szürke marha tehenek száma. És hát szimplán ugye dolgozunk velük, ellési időszakban minden nap nézni kell, hogy rendben van az ellés. Egyébként könnyen ellő fajtáról van szó, hát nem úgy van, mint más túltenyésztett fajták, hogy segíteni kell a borjút a világra, akár minden másodikat. Szülke marhánál ez nagyon könnyedén megy, 101 nehány ellésből 3-4 olyan eset van, amikor esetleg be kell avatkozni. Hát a lényeg, hogy járkálok ellési időszakban szinte minden nap köztük, és hát azért, hogy ugye nekünk kevesebb munkába legyen, illetve gördülékenyebben mennek a dolgok, elkezdtem figyelni az állatoknak a viselkedését. És hát nagyon nagy hasonlóság van szerintem a szürke marha és az angusz marha között. Annyi a különbség, hogy a szürke marhának szarva van, de hát ugye a nyakfogóban igazából az teljesen mindegy ebből a szempontból, illetve a szarvaltság okoz annyi különbséget, hogy sokkal nagyobb sérülést tudnak egymásnak okozni, ugyanis a marháknál tudni kell, hogy van egy komoly hierarchikus sorrend. A bikákának a legtetején, de hogyha mondjuk 4 bikáról beszélünk, ott is van egy fő bika, és akkor alatta ugye van egy második, harmadik, negyedik bika, és akkor utána jönnek a tehenek szépen sorba. Hát, hogy kikerül az egész csapat élére, és innen ki a főnök, az egyértelműen az erő dönti el, aki a legerősebb, legnagyobb, az kerül a csapat élére, illetve hát utána ugye, hogy rangsor kialakul, a legalján vannak az öregek, gyengébbek. Ha például lesántul egy erősebb tehén, akkor a hozzá közel lévő, rangsorban lévő tehén azonnal próbálja elverni, hogy ezáltal feljebb jusson. Ezekre nagyon fontos figyelni, hogyha éppen van egy sántább tehenünk, akkor őt kivegyük, mert ugye valószínűleg leverik, Na most viszont, amikor helyre jön a sántasága, akkor ő meg megint elkezd harcolni, hogy visszakerüljön arra a szintre, ahonnan őt leverték, és hát ez ugye ez nem feltétlenül jó. Szürke marhánál a szarvak összecsapásakor, főleg, hogyha a szarvával a másikat oldalba veri, akkor sajnos olyan sérvek alakulhatnak ki, amelyek hát egy kényszervágáshoz vezetnek, úgyhogy ezekre mond, apróságokra nagyon jól odafigyelni. Akkor a takarmányozásnál még az nagyon érdekes volt, mi úgy takarmányozunk, hogy betesszük a bálát szabadon, tehát nem köretetőbe, illetve nem egy folyosóra etetünk, hogy a marha kidugja a fejét és feladja a takarmányt, hanem betesszük közéjük a bálát. Amit elfogyasztanak, azt ugye az eltűnik onnan, viszont amit egy kicsit szétdúrnak, az az alj, ami aztán ők le tudnak feküdni. És kétfajta bálát kapnak, egyik a szénabála, ugye ez a rendes fű lekaszálva, szárítva, bebálázva, és tényleg ezt kapják, illetve amit ők nagyon szeretnek, az a zöld bála. A zöld bála annyival másabb, mint a szénabála, hogy itt akár lehet fű, kukorica, here, lucerna, szirokszudáni fű, ezeket amikor lekaszáljuk, azonnal bebálázzuk, nem hagyjuk, hogy megszáradjon, és bálázás után teljesen becsomagoljuk. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha nedvesen bebálázzuk és úgy hagyjuk, és oxigénnel érintkezik a bála, akkor elkezd rohadni, és akár be is gyulladhat. Viszont ha betekerjük, akkor egy oxigénmentes állapot alakul ki, ami által azok a baktériumok szaporodnak el, akik nagyon jól megerjesztik ezt a takarmányt. Na most ezt ők nagyon szeretik. Erre azért van szükség, mert tényleg ettől van teje a tehénnek, illetve úgymond melege a marhának, tehát az ad neki hőt, energiát, és elképzelünk egy belső tért, ahova mi szétszórva ezeket a zöld bálákat kihelyeztük reggel, a marhákat odaengedtük, és ők ezt elfogyasztották. Az összes marha ezekhez a bálákhoz szaladt először, 31-nehány marha köré fér egy ilyen bálának, ha egy kicsit szétdúrjuk, akkor még kényelmesebben tudják fogyasztani. És a lényeg az most van itt a viselkedésben, hogy a marháról tudni kell, hogy egy kérődző állat, és a kérődző idejének a nagy részét fekve szereti tölteni. Akkor hasznosul legjobban a takarmány, és ez egy olyan tulajdonság, amit jó, hogyha ő meg tud élni, ki tud teljesedni. És ebbe a karámnak ugye a középső részén alakítunk ki egy dombot, ahova a takarmányt tesszük, ne legyen sárban, tényleg azért ugye van hó, eső és ősszel, egy dombot alakítunk ki, és értelemszerűen az elején még a karám peremén azért ott egy kicsit sarasabb lehet a terület, főleg, hogyha még ugye az elején vagyunk, és van jó esős novembert fogunk ki, vagy december. És a zöld bálákat, amikor szétszóltan helyeztük el, azt vettem észre, ez ugye reggel 7-8 óra környékén van, hogy 11 óra délfele a 170 marhából körülbelül 40-50 már a sárban áll a karám mentén, és kérődik állva. És hát nem tudtam, hogy mi lehet ennek az oka, hát le tudnának feküdni, van nekik hely, de mégis kimennek szélre, odaállnak. Hát az volt az oka, hogy ugye a randonyodra tetején lévőt ettek először, és a maradékot ott hagyták a többieknek, mert még fogyasztották a maradék zöldbálát. Ez nekik egy zavaró tényező volt, a kérődésüket zavart, és kiálltak oldalra. A másnap már azt csináltuk, hogy a domb peremére tettük még ugyanúgy szárazra ezeket a zöldbálákat, és nem délután 3-4 órakor feküdtek le csak a tehenek kérődőn, hanem már 11-kor, akik előtte, előző nap a férjére álltak a sárba kérődőni, már lefeküdtek nekem 11-kor a dombra. Ez semmi plusz költséget nem jelent, ez a megfigyelés, annyi, hogy a bálát áthelyeztük A-ból B-be, viszont 50-60 tehénnél 4-5 óra plusz fekvési időt nyertem. Ez azért nagyon jó, mert ezáltal ő jobban hasznosítja a takarmányt, erősebb lesz, több teje lesz, és a borja is erősebb lesz. Tehát egy ilyen apró dolognak tűnik, semmi plusz anyagi ráfordítást nem jelent, viszont nagyon nagy hasznot hoz, mert hogyha több a teje a tehénnek, a borjú egészségesebb, akkor a borjú nem fázik úgy meg, hogyha jön egy hidegebb idő, nem kell oltani, illetve hát a borjúkat itt mérjük folyamatosan születéskor, választáskor is, illetve mi néha szoktuk 3 hetesen is mérni, és nagyon kijött az, 3 hétben ugye nagy rész csak tejet fogyaszt, szilárd takarmány nagy mennyiségben nem vesz magához, csak kóstolgat, és hogyha megfázik, egy kis megfázásról beszélek, nem is olyan komolyabbról, akkor már az ő súlygyarapodása a megfázási időben megáll. Egy grammot nem hízik. És akkor itt az egész folyamatot látjuk, hogyha jó helyen van a bála, fekszik a tehén, több a teje, egyáltalán nem, vagy csak ritkábban fázhat meg a borjú, ezáltal az ő tömeg gyarapodása sokkal jobb lesz, egyenletesebb, és hát ugye amikor vágásra kerül, akkor nem mindegy, hogy 50-60 kilóval többet nyom, vagy kevesebbet. Tehát ezek így adódnak össze, és ez az apró megfigyelés, hogy az egész folyamatnak a kezdete, ami aztán egy 8 hónapig akár végig kísérheti a választásig a borjúnak a sorsát.
Van egy Facebook oldal, amit ön szerkeszt, Kobold néven található ez meg a Facebookon. Mesél nekünk erről, meg hát tulajdonképpen az oldal névadójáról, hogy ő ki is pontosan.
Igen, Kobold most lesz 4 éves, nem soká. Ő egy házi bivaj. Ugyebár a bivajokról annyit lehet röviden tudni, hogy őshonosak itt a Kárpát-medencében, 520 környéken a zavarok hozták be, lehetően Ázsiából, ott vannak a legközelebbi rokonaik. Tehát ő egy házi bivaj, és 2015. augusztusában jöttem a bálázásból, és egy kis fekete pontot láttam meg mozogni a legelőn. Akkor közelebb mentem, akkor láttam, hogy ez egy kis bivaj. Csak a köldök zsinórja még nedves volt, ezért egyértelmű volt az, hogy ő most született. Na most mit keresett ő ott? Hát nálunk a gulyások által való legeltetés folyik, és kint volt a gulya, megellett a tehén, mivel 3-400 állatot visz egy gulyás, éppen ezt elkerülte a figyelmét, és a tehén nagyon sokszor kint hagyja a borját ilyenkor, mert a borjú még esendő, nem tudja, hogy követni a gulyát, és este, amikor a gulya bejön a delelőbe, a borjú kimarad. Ez egy szokványos dolog, ezzel semmi baj nincsen, le tud lapulni, ez egy vele született tulajdonság a borjúval, hogy ha az anyja elrejti, akkor ő másnapig meg sem moccan, amíg az anyja nem megy oda. Na hát Koboldnál, mint később kiderült, hát szegény azért kezdett el járkálni, mert a tehén nem is foglalkozott vele, és ezt a föstejet sem kapta meg, és hát ő elindult, és nagyon nagy mázli volt, hogy pont abban az irányban, ahol a gulya volt, és én megláttam. Na most én akkor ezt még nem tudtam, úgyhogy betettem a gulyába, a delelőbe, hogy majd megtalálja az anyja. Másnap reggel sajnos kiderült, hogy biztos, hogy nem találta meg, ugyanis hát a bolyaknak van egy éhes bőgése. Ezt így nehéz így elmondani, ugye hallani a legjobb, de amikor van egy kis fájdalma vagy éhes, akkor máshogy bőg, mint amikor mondjuk az anyját keresi. Illetve már dehidratált volt, amit pedig onnan tudtunk, hogy a szeme kezdett beesni. Tehát ugye egy vízhiány lépett fel a felvezetőbe. Gyorsan kitoztak a delelőből, és a nagy szerencsére akkor született egy-két kis kecske. Hát kecske tejet kapott pár napig. Na most Kobold megmaradt. A Kobold nevet azért kaptam, mert jó nagy szülei voltak, és a Koboldra emlékeztetett. És hát megmondom őszintén, lustaság miatt nem az istálóba tartottuk, hanem itt fönt a tájháznál, egy belső udvaron, ahol én is lakom. Ugyanis naponta többször kell etetni, és sokkal egyszerűbb volt itt megetetni, mint mindig lesétálni az istálóhoz. Volt egy kis szőnyege, a lépcső mellett, ott feküdt mindig, és hát ezáltal, hogy itt volt köztünk, és hozzánk jöttek gyerekek, táborok voltak, vendégek, mindenki simogatta, játszott vele, nagyon-nagyon kezes lett, és nagyon emberközpontú. Hogy a vendégek jöttek-mentek, a közösségi oldalon engem kezdtek bejelölgetni, hogy lássák, hogy mi van Koboldal, és akkor jött az ötlet, hogy akkor jó, akkor legyen neki egy külön oldala Kobold néven, ahol a vendégek nyomon követhetik a mindennapjait. Így indult az egész ötlet, viszont utána észrevettem, hogy Kobold által lehet hatni mondjuk a városi emberre, vagy azon emberekre, akik elszakadtak teljesen a mezőgazdaságtól, a vidéki élettől, de egy kicsit érdeklődnek iránta, és Kobold, aki úgymond cuki állat, révén lehet megfogni az embereket. És ez a mai napig így van, hát most már a kis állatból lett egy 700 kilós bivaj, és már nincs is egyedül, ugyanis egy másfél éves korában Monstert hozzászerítettem, ő most 5 éves lesz szeptemberben, és hát a 800 kiló környékén jár már. Mind a ketten nagyon közösek, nagyon szeretik az embereket, Monster simogatása még le is fekszik és eldől oldalra, és hát most már ezen a közösség oldalon körülbelül lassan 3500-an vagyunk, egy nagyon jó kis közösség alakult ki, akik nem csak ott ismerkednek a vidéki élettel, Koboldal, a bivajokkal, a mi munkánkkal, hanem ki is jönnek és meg is nézik, ugyanis, hogyha előre bejelentkeznek, akkor el lehet jönni élőben megnézni azt, amiről én is most éppen itt mesélek, azokat a dolgokat szintén elmondom, csak ugye egy részét láthatják élőben. Koboldal lehet néha kergetőzni, hogyha neki van kedve, fel lehet rá ülni, állni, úgyhogy folyamatosan járnak ide az iskolás csoportok is, egyéb csoportok, hogy találkozzanak Koboldal, és nagyon szépen az ő általuk be tudom mutatni az itteni élővilágot is, ugyanis a bivajról tudni kell, hogy nagyon szeret dagonyázni, vízben lenni, ez egy lételeme, ez a kaffel bivajnak is lételeme Afrikában, az ázsiai bivajoknak is lételevők, így a mi bivajunknak is. És hát itt megint egy nagyon érdekes etológiai dolog jött be, még pedig az, hogy ebben a vízben több mint 20 békát tartanak el a bivajok. És azért a bivajok, mert ez a kis pár 4-5 méteres kis tavacska nem lenne alapvetően elegendő ahhoz, hogy ennyi béka megéljen, viszont a békáknak van egy kis intelligenciájuk, és rájöttek arra, hogyha a vízben fekvő bivaj gerincére, fejére rámásznak, akkor legyet tudnak fogni, és nem is keveset. És a bivaj egyrészt nagyon fel tud melegedni ugye a színe miatt, hogy fekete nyáron, másrészt hát nem sok ször van rajta, azért az esőt hozó pölcsik, a marhabögői vére se tudja csípni. És este pedig a szúnyog, ezért ő belefekszik a vízbe, hogy lehűtse magát, illetve a gyötrő legyek is szúnyogok ellen, de a feje háta kint van. És arra ugyanúgy jönnek ezek a mérőlények, és a békák erre rájöttek. Rájuk másnak van, hogy 20 béka is rajta van a két bivajon, és kapdossák a legyeket. Na most a szimbiózisnak ezt a formáját élőben a gyerekeknek, az érdeklődőknek megmutatni, egy életre szóló élmény számukra, és megjegyzik, mi az, hogy szimbiózisban való együttérés. Hát ez ugye egy lazább kapcsolat, vannak ennél sokkal szorosabb szimbiózis kapcsolatok, például ugye a fenyő gyökerén lévő gomba, ami felveszi a fenyőnek a vizet, cserébe ugye a fenyő fotoszintézise révén úgymond cukrot kap. Ott, hogyha elválasztjuk a két fajt, akkor mind a két faj elpusztul. Itt, hogyha a békát elválasztjuk a bivajtól, azért a fajok egyedei nem pusztulnak el, de ettől függetlenül ez is egy szimbiózis. És a másik érdekesség, hogy a bivajnak is megvan az intelligenciája, hogy rájött arra, hogy neki a béka hasznos. Ugyanis a pont ezen a közösségi oldalon a borító videó kobornak az, hogy fekszenek a vízben, tele van békával, és egy béka elkezd úszni felé, és amikor mászik föl a fején, fülén, belelép kobornak a szemébe. Aki persze becsukja a szemét, viszont meg sem moccan. A béka szépen fölmászik rá. Na ugyanez légynél, ha rászáll a légy az orrára, azon nyomban az orrát a vízbe nyomja. Tehát megvan az a intelligenciája, az a tanult magatartási formára való képessége, ugye ez nem öröklött, hogy különbséget tudjon tenni a béka, illetve a legyek és a szúnyogok között, és mind a kettő felfogta az, hogy egymásnak ők hasznosak. Ezt nemrégen a törökök egy nagy szenzációként írták le egy tudományos szaklapban, hogy béka és bivaj kapcsolat, és ez milyen különleges, mert hát ugye madár és bivaj kapcsolatát már többen leírták, de hogy ez mennyire érdekes dolog. Hát mi nem, megmondom őszintén, mi ezt nem tudtuk, hogy ez ekkora szenzáció, mert már évek óta ez zajlik, viszont ettől függetlenül majd hamarosan valószínűleg lesz egy válasz tudományos cikk küldése számukra, hogy hát nem egyedi eset ott, ami náluk előfordul, hanem itt is koboldéknál ez megfigyelhető. Illetve hát több bivajtartóval is kapcsolatban vagyok itt ezen a közösségi oldalon, és megkérdeztem őket, hogy máshol van ilyen. Egy-két helyen van, tehát nem egyedi eset, viszont más bivajos helyeken nincsen. Vélhetően azért én arra gondolok legalábbis, hogy itt a víz mérete valószínűleg az játszik itt szerepet, a medence mérete, hogy itt ennyi béka összegyűlik, illetve hát sok helyen nem is vízbe fekszenek, hanem ilyen iszapos vízbe, ahol a béka meg szintén nem érzi jól magát, de ez még további vizsgálatokat igényel, hogy miért is van így. Minden esetre a gyerekeknek nagyon jó látvány élőben, hogyha nyáron kijönnek, akkor meg tudják nézni. Illetve hát van egy másik dolog, ami nagyon sok élővény kapcsolódik koboldékhoz, a marha lepényt is, meg az ő lepényeket is néha szét szoktuk szedni. És ez azért van, mert ugye különböző rovarok élnek ezekben a lepényekben és szaporodnak, ilyen a trágyalégy, bizonyos ganajtúrok, és hogyha jó hónapban jönnek a gyerekek, akkor ezeket nem csak képen, egy előadás formájában tekintetik meg, hanem élőben is, és hát azt is, hogy a varjak ősszel ezeket a lepényeket szétdúrják a csőrükkel, hogy ezeket a bondrókat megtalálják, és nagyon-nagyon szép táplálék láncot tudunk felépíteni, megmutatni számukra, hogy ki kit fogyaszt el, és az egész természet hogy kapcsolódik egymáshoz, és itt élőben megértik azt, amit például, ha jól emlékszem, Gerard Bellel is mondott, hogy ugye ez a természeti hálózat olyan, mint egy pókháló, egyik helyen megrezegtetem, akkor az végigfut, de ha elvágom a szárakat, akkor komoly problémák lehetnek. És ezeket hallják, látják, nem csak a hallásra, látásra hatunk, erre a két érzékszerve, hanem a tapintásra és a szaglásra is, és ez az egész millió, által az az információ, amit közben elhangzik, nagyon-nagyon jól rögzül, ugyanis mindig visszakérdezünk később, vagy aznap attól, hogy most egy napra jönnek, vagy egy hosszabb időre, hogy mit is tanultak. És szerencsére nagyon jól megjegyzik ezeket az információkat, hogy ez egy intézményen kívüli oktatásnak tekinthetjük, mindenképpen hasznos, és nagyon szeret nekik lenni a gyerekek is, akár a családdal. Vannak ingyenes nyitnapjaink is, amikor el lehet jönni, illetve egyéb rendezvényeink, amikor találkozhatnak akár kobolnékkal is, illetve a több száz marhával, amit az alapítvány területén van.
Ha már szóba hozta a tudományosságot itt a török tapasztalat alapján, hogy ön is készül tudományos munkára az etológiai tapasztalatait, illetően amennyit most erről el lehet mondani, arról egy kicsit meséljen nekünk.
Igen, mi kijelzett tancéke vagyunk a Debrecen Egyetemnek, és azon keretén belül folytattam eddig a vizsgálataimat. Most azon különféle lehetőség nyílik arra, hogy doktori szintűvé emelkedjen ez a kutatás, és egy doktori iskolába fogok jelentkezni, ahol ezeket a tapasztalatokat, meg hát ezen kívül van még egy pár etológiai tapasztalat, megpróbálom majd szépen összegyűlni és egy tudományos szintre emelni. Én úgy gondolom, hogy a közérthető tájékoztatás mellett a tudományos világ felé is ilyenfajta információ közlése hasznos lehet mások számára is, hogyha marhát tartanak és marhatartással foglalkoznak. Nagyon nagy megtiszteltetés és szerencsém, hogy Csányi Vilmos, ugye a magyarországi etológia megteremtője, Csányi Vilmos úr is fogadott már egy jó párszor, és beszélgettünk a marhák viselkedéséről, illetve az etológiáról általánosságban. Mondta is, hogy bármikor nyugodtan kereshetem, és élő a kapcsolat. Számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tőle tanulhatok, úgyhogy reméljük, hogy ez a jövőben is még így lesz.